Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, már is két érdekes egészségügyi témával folytatjuk a hétvégi menetrendet. 10:30 után az urbánus életmód ortopédiai tüneteit vesszük majd sorra. Milyen sportot válasszunk, ha egész nap ülnünk kell, és vajon a home office hogyan befolyásolhatja ízületi egészségünket. Előtte azonban a szülők felelőtlen posztolási szokásairól beszélgetünk egy pszichológussal, hogyan függ össze az online viselkedésünk a szülői identitás kialakulásával, mik a végletek és hogyan változtassunk a rossz szokásokon. Marosi Viktor interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Napjaink kívásai közé tartozik, hogy bizonyos dolgokat ne csináljunk. Ezek közé tartozik a kényszeres posztolás, a digitális detox, ezen belül is a magánéletünk kiteregetésének limitálása. De vajon a visszaigazolás szüksége később milyen nehezítő tényező lehet a saját identitás kialakulásában, a gyermekeink életében? Az éterben itt van velünk Lenhardt Anita, a Solwell pszichológiai rendelő pszichológusa. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll, üdvözlöm!
Én is köszönöm, jó napot kívánok mindenkinek.
Kezdjük el azzal a kérdéssel, hogy mi az a késztetés, ami a szülőket arra sarkalja, hogy posztolják a gyerekekről a képeket.
A legfrissebb kutatások szerint alapvetően két irány létezik. Az egyik az az, amikor a szülők szeretnének tulajdonképpen kapcsolatot tartani olyan távoli családtagokkal, barátokkal, ismerősökkel, akikkel egyébként a mindennapi életben nehezebb a kapcsolattartás, akár a földrajzi távolság miatt, vagy bármilyen másokból. A másik pedig az, és nyilván ez nem vagy-vagy, hanem is-is előfordulhat, az pedig az, hogy maga a szülőség, az tulajdonképpen egy folyamatos tanulási folyamat, amiben szükségünk van folyamatosan megerősítésekre, visszajelzésekre, tanácsokra, azzal kapcsolatban, hogy a szülőtársak, a kortársak hogyan csinálják, mit csinálnak másképp, mit tartanak jónak, mit tartanak nem annyira jónak. Ebben szeretünk egy folyamatos kommunikációt folytatni, és manapság a családon belüli, vagy a baráti körben zajló kommunikációnak egy nagyon-nagyon egyszerű formája tulajdonképpen a közösségi felület.
Tehát igazából ez egy közösségkeresés egyúttal, tehát valamilyen klubhoz akarunk tartozni, újdonsült, vagy nem éppen újdonsült szülőként, apaként, anyaként.
Igen, az egyik az a csoporthoz tartozás, ami mindannyiunk számára egy állandó késztetés. A másik pedig az, hogy a tanulási folyamatban, hát ahogy iskolában is ezt megtapasztaltuk, legyenek visszaigazolások, hogy mi az, amit jól csinálunk, mi az, amit csinálhatnánk esetleg jobban, milyen ötletek vannak, amiket mondjuk mi még például nem próbáltunk ki, vagy nem találkoztunk még vele, de amikor kapunk egy-egy jó ötletet, vagy elképzelést, akkor az ad nekünk is egy inspirációt, hogy valamit másképp csináljunk a gyerekünkkel.
Most itt két csoportot említett, nekem azonnal eszembe jutott egy harmadik, és javítson ki, hogyha ez a kérdés esetleg invalid. Ugye megváltozik az identitásunk azzal, hogy szülővé válunk, és ebben az identitásban keressük a helyünket, hogyha úgy tetszik, akkor a közösségen belül is, de amikor mondjuk valaki egyik csoporthoz sem tartozik, tehát sem a rokonai miatt, sem pedig a közösség keresés miatt posztol gyerekről képeket, hanem egész egyszerűen csak visszaigazolásra vár az ő identitásának megújulására. Van ilyen?
Abszolút van. Ez tulajdonképpen része ennek a tanulási megközelítésnek, és egyébként van még másik két csoport is, amiről még nem ejtettem szót, de erre majd visszatérhetünk. Van ilyen, igen. Tehát a szülői identitásunkat is építjük ennek a tevékenységnek a során, sőt, igazából már valamelyest a gyermekünknek az identitását is elkezdjük építeni. Erre szerintem nagyon jó példa, amikor látjuk ezt a sok-sok jeles bizonyítványt, az aranyérmeket, az első dolgokat a gyermekünk életében, az első fogat, az első biciklizést, az első bármit. Ezek valójában a visszaigazolásra váró, ilyen megerősítésre váró tulajdonképpen bizonyítékok arról, hogy mi milyen jól is végezzük a dolgunkat. Tehát, hogy mi szeretnénk azt felmutatni, hogy jó szülők vagyunk.
De akkor nézzük meg ugyanezt a gyermek oldaláról, tehát hogy akkor ő így fog szocializálódni, hogy nem elég az a visszajelzés, amit a mikrokörnyezetétől kap, tehát a családjától, hanem ő abban fog felnőni, hogy folyamatosan szüksége lesz a külvilág visszaigazolására. És akkor itt az első ingoványos terület, amikor azt látjuk, hogy akkor a gyereknek az én képét az folyamatosan majd egy ilyen külső tényező fogja befolyásolni.
Hát a külső visszajelzésekre mindig szükségünk van, felnőttként is és gyerekkorban is, tehát ez önmagában még nem egy nehézség. De én itt problémásabbnak érzem, hogy egy olyan kép rajzolódik ki a gyerekekről ezeken a közösségi felületeken, ami nem minden ponton és nem minden esetben van köszönő viszonyban, vagy nem egyezik meg a valósággal. Tehát, hogy ezek a képek, amiket a gyerekekről sokszor elkezdünk felrajzolni a közösségi médiában, ezek tulajdonképpen hát sokkal jobbak a valóságnál. Ezek ilyen, úgymond ilyen felturbózott teljesítményekről, vagy egy ilyen túl szép, túl jó kép megrajzolásáról szólnak, amit hogyha a gyerekek elhisznek, mert ők is látják ezeket a posztokat, meg ezeket a nagyon, nem tudom, pozitív jelzőket saját magukról, akkor zavarba jöhetnek azzal kapcsolatban, hogy most mi is a valóság, hogy is van ez valójában, én tényleg ennyire jó vagyok, tényleg ennyire ügyes vagyok. Ez bizonyos esetekben például elősegítheti mondjuk a teljesítménynek a további fokozását, tehát elviheti a gyerekeket egy ilyen maximalizmus irányába, amikor nagyon szeretnének ennek a képnek folyamatosan megfelelni. De előfordulhat például az ellenkezője is, hogy ja, hogyha én már ilyen jó vagyok, és ilyen sok mindent letettem az asztalra, akkor végül is fölösleges is annyira erőlködnöm, hiszen már így is elég jó vagyok.
Itt is falba lehet egyébként ütközni, hogy a gyermeknek a valóságérzékelése, az, ahogyan kialakul a valóságérzékelés, és elkezdi mondjuk használni, hát nem tudom, ez szülőfüggő is, de talán van erre a WHO-tól ajánlás, hogy 10 éves korban érdemes a közösségi médiát használni egy gyereknek először, de hogy mire oda eljut, akkor a valóságérzékelése az nagyban csorbulhat, nem?
Hát igen, azért ennek nagy mennyiségben kell találkoznia ahhoz, hogy csorbuljon ezekkel a visszajelzésekkel, de igen, tehát hogy...
Hát az nagy mennyiségnek számít, hogyha valaki mondjuk napi szinten fönn van a közösségi médián, vagy csak a szülő mutatja a gyereknek, az is egy nagy mennyiség, azt gondolom.
Igen, igen, hogyha napi szinten ez megtörténik, akkor az nem hat jól a gyerekek személyiség fejlődésére, ilyen szempontból ez egészen bizonyos. És aztán egyébként, ahogy kamaszodnak, úgy erről is vannak adatok, hogy eléggé zokon is veszik a szülőknek ezt a fajta posztolási tevékenységét. Tehát mondjuk a 12 és 16 év közötti kamaszoknak a 72%-a úgy vélte egy kutatásban, hogy nem tartotta tiszteletben a szülő a személyiségi jogait akkor, amikor róla posztolt bármiféle tartalmat. 40%-uk meg azt is átélte, hogy kínosan érzi magát emiatt.
Zárójelesen a teljesség igényével milyen kutatásra hivatkozik?
Az előző kutatás az egy dán egyetemnek a kutatása, amelyik megpróbálta kategorizálni azt, hogy mik a szülői motivációk a posztolásoknál, és egyébként ott volt még két csoport, amire nem tértünk ki. Az egyik az, akik tulajdonképpen ellenzik ezt a fajta posztolást, és van egy olyan csoport, aki még jobban elzárkózik olyannyira, hogy a közösségi médiát úgy, ahogy van, teljes mértékben elutasítja, vagy annak a használatát.
Ugye egy végletekről beszélünk. Nekem van egy véleményem arról, hogy melyik lehet jobb, esetleg egyik a másiknál, de középen van talán az igazság, nem? Tehát, hogy egyiket sem érdemes a végletekig vinni, de mégis hogyan lehet ezt a középutat megtalálni?
Hát az nyilván nem várható el egy szülőtől se, hogy soha semmilyen tartalmat ne posztoljon a gyerekével kapcsolatban.
Nekem eddig ahhoz... sikerült az elmúlt 3 évben, hadd jegyezzem meg, és nem érzem magam szegényemnek ettől.
Igen, de ehhez elég tudatosnak kell lenni, olyan tekintetben is, hogy végig gondolni azt, hogy szülőként ez miért is fontos nekem, és itt priorizálni mondjuk a saját szempontjaimat és a gyerekeimnek a szempontjait, illetve olyan egyéb szempontokat, amik például a biztonsággal kapcsolatosak. Lehet azt tudni, hogy sajnos ezeknek a tartalmaknak egy nagy része az pillanatokon belül olyan illegális felületekre kerül, amik nagyon nagy rizikófaktort jelentenek.
Erre azért érdemes kitérnünk, mert szerintem nagyon sokan nincsenek ennek tudatában. Tehát, hogy van erre egyébként egy szintén egy kutatás, amire én most nem fogok tudni hivatkozni, hogy melyik kutatás, de én olvastam például arról, hogy egy gyermek fotójának a kiposztolása után nem percek, tehát másodperceken belül a világ másik részén valaki olyan tud hozzájutni az a fotóhoz, akinek pont nem kéne. Tehát akár aki pedofil hajlamokat él ki azzal a fotóval.
Így van, erre is vannak statisztikák, és én is úgy tudom, hogy nagyon-nagyon rövid idő alatt kerülhetnek ezek a felvételek illetéktelen kezekbe, akár ilyen módon, ahogy ön is említette, tehát akár pedofil vonzalmú vagy működésű embereknek a felhasználására, de egyébként másfajta biztonsági kockázatok is felmerülnek, hiszen sokszor úgy posztolnak a szülők képeket, hogy nem nézik azt meg, hogy milyen körrel osztják meg ezeket a képeket, tehát hogy a saját ismerősei körükön kívül, hogyha mondjuk nyilvános módon osztják meg ezeket a képeket, akkor azokat szinte bárki elérheti. Általában ezek a képek úgy készülnek, hogy beazonosítható a helyszín és az idő, tehát akár azt abban a helyzetben is kerülhetünk, hogy úgy osztunk meg képeket, hogy közben azt is nyilvánossá tesszük, hogy mondjuk hova jár iskolába a gyerekünk, és ezért, hogyha valakinek fölkeltette a figyelmét az a kép, akkor akár meg is kereshetik őt. Tehát itt tényleg komoly biztonsági kockázatokkal is számolnunk kell.
Az imént kitértünk arra, hogy 16-17 éves korban, ugye azt hiszem 72%-ot mondott a kutatás során, 72%-a azt mondta a megkérdezetteknek, hogy ez inkább zavarja, hogy őróluk ilyen képek kikerültek, de ugye erre még nincs, még szerintem ilyen átfogó kutatás nem készült arról a tapasztalatról, hogy milyen pszichológiai következményei lehetnek majd évek múlva annak, hogyha egy gyerekről például bilis fotók kerülnek ki, vagy nem tudom, tehát ami akár egy intim helyzetben mutatja a gyermeket.
Igen, ez igaz. Ez egy viszonylag fiatal tudományterület. Ilyen kutatások. De
a probléma sem olyan régi, azt gondolom. Tehát 5-6 évről beszélünk talán.
Igen, a probléma sem túl régi, és a kutatók is most kezdtek foglalkozni ezzel a területtel. Nincsen még erre nagy mintás kutatás, ami vizsgálná, hogy a gyerekekben milyen maradandó nyomokat hagynak esetleg ezek a posztolások. Ez még a jövőben egy olyan terület, amit mindenképpen érdemes kutatni, és egyébként azt is érdemes majd kutatni, hogy van-e esetleg olyan társadalmi elvárás, aminek a szülők megfelelve próbálnak hát szinte egymásra licitálni ebben a posztolásban. Tehát, hogy mi az a vélt társadalmi elvárás mondjuk egy anyai szerepkörrel kapcsolatban, amikor annyira szeretnénk bizonygatni, hogy mi mennyi ponton sikeresek vagyunk a gyerekünkkel, és erről folyamatosan tájékoztatni a külvilágot, hogy ez arra késztet minket, hogy akár még a gyerekek személyiségi jogait is megsértve folyamatosan ott tartsuk őket a közösségi felületeken.
Van erre egyébként bármilyen ajánlás? Tehát pszichológusok, akár ha még kutatás nem is született róla, de hogy erről van-e bármilyen próbálkozás, hogy ajánlásokat generáljanak? Vajon mi lehet az egészséges középút, amit érdemes gyakorolni?
Hát erre tudományos ajánlások tudomásom szerint nincsenek még. Én azt gondolom, hogy az egészséges középút az valami olyasmi lehet, hogy hát nagyon ritkán tegyünk ki olyan posztokat, amik a gyermekünket ábrázolják. Tehát mondjuk én azt el tudom képzelni, hogy egy-egy születésnap, vagy nem tudom, évi egy alkalom adódhat, amikor tényleg nagyon nagy szükségét érezzük, hogy szeretnénk valamit így közösen a gyerekünkkel, vagy a gyerekünkről megosztani. De az, hogy ez napi rutinná és rendszeressé váljon, az semmiképpen nem jó. És hát azt is gondolom, hogy egy bizonyos életkor fölött, ami az én véleményem szerint már mondjuk akár ilyen harmadik, negyedik, ötödik osztálytól kezdve, vagy akár már korábban is így lehet, hogy erről egyeztetni kéne a gyerekünkkel, mielőtt ezt megtesszük.
Az mennyire lehet egyébként tiszta reakció a gyerektől, aki mondjuk adott esetben meg akar felelni a szüleinek? Hogy őtőle milyen reakciót vehetünk, most bocsánat a kifejezésre, de komolyan ebben a témában?
Hát én azt gondolom, ugye a kiskamaszkor az elkezdődik már ilyen 9-10 éves korban, és hogy akkor már ez a fajta ilyen autonómia törekvés az egyre erősebben megjelenik a gyerekeknél. Abszolút van arról elképzelésük, hogy mit szeretnének, mit hogyan szeretnének, és ez szerintem fontos, hogy erre egyébként ettől a posztolástól függetlenül is egyre jobban odafigyeljünk, és kialakuljon egy érdemi párbeszéd a gyerekünkkel mindenféle egyéb témában is. Tehát egyre inkább ez a párbeszéd jellegű kapcsolata az, ami ilyenkor jó, ha meg tud valósulni.
Ugye egy nem is olyan régen történt, hogy elég nagy port kavart, hát azt hiszem, ismertebb emberek, nem szeretem a celeb szót, de igazából nevezzük celebeknek azokat, akik rendszeressé tették azt, hogy a gyerekeikről posztolnak, és végül is ebből lett egy ilyen viszonylag nagy vita az online térben, és hát ilyen izmusok alakultak ki, ha úgy tetszik, és viszont én egy picit onnan közelíteném meg a szülő oldaláról, akinek ez az identitásában, az új identitásának kialakulásában segít. Tehát a szülővé válásban az segít, hogy ő posztol és visszaigazolásra vár, hogy nekik milyen pótlás lehet ajánlott, ami esetleg ezt kiváltja. Mi tudja kiváltani ezt a folyamatos kényszert, hogy posztoljon a gyerekéről?
Abban érdemes gondolkodni, hogy legyen valamiféle kommunikációnak a lehetősége más szülőkkel, és erre egyébként vannak már most is jól működő fórumok, akár még a közösségi oldalakon belül is. Tehát vannak zárt csoportok például, ahol a szülők különböző témákban egyeztetnek egymással a gyerekükkel kapcsolatban, vagy a szülői tevékenységükkel kapcsolatban, amik valószínűleg egyébként sokkal hatékonyabbak is, mint hogy kiteszek egy posztot, és várom, hogy valaki arról visszajelezzen. Egyáltalán nem biztos, hogy ez tényleg meg is fog történni, hogy valaki érdemben visszajelezzen. Sokszor a kérdésemet, ami esetleg van, föl sem teszem. Viszont ezekben a szülőcsoportokban arra szerveződik ez a kapcsolattartás, hogy föltegyük a kérdéseinket, és megosszuk a gondolatainkat, és kapjunk válaszokat a kérdéseinkre. És ez általában jól is szokott működni, egyébként más területeken is az önsegítő csoportok, azok nagyon jól szoktak működni. Amikor olyan emberek alkotnak egy-egy csoportot, akik hasonló élethelyzetben vannak, és hasonló nehézségekkel küzdködnek.
Hát köszönöm, hogy körbejártuk ezt a témát egy kicsit. Még több kutatás, majd még több beszélgetést fog hozni, remélem legalábbis, úgyhogy visszavárjuk ebbe a műsorba.
Köszönöm szépen.
Hölgyeim és uraim, Lenhardt Anitával beszélgettünk, a Solwell pszichológiai rendelőpszichológusával.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd az urbánus életmód ortopédiai tüneteit vesszük sorra. Milyen sportot válasszunk, ha egész nap ülnünk kell, és vajon a home office miként befolyásolja az ízületi egészségünket. Tartsanak velünk a hírek után is.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.